Pénteken nyitotta meg legújabb tárlatát a Fekete Ház, amely Joachim Ferenc alkotásait mutatja be, és a Holdfény impressionistája címet viseli. Kérem, meséljen először arról, hogy milyen okból jött létre most ez a tárlat.
A kiállításnak az elsődleges inspirációja az volt, hogy Joachim Ferenc egy szinte teljesen ismeretlen figurája a 20. századi magyar művészetnek, a magyar festészetnek, és elindult egy folyamat már több évvel ezelőtt, hogy ez a teljesen kallódó és ismeretlen életműre Amerikában élő örökösök figyeltek föl, és keresték itt vissza a nyomokat, és derült ki, hogy a Szegedi Móra Ferenc Múzeumnak a gyűjteményében jó pár festmény megőrződött Joachim Ferenctől, és első körben évekkel ezelőtt ezek az amerikai leszármazottak restauráltatták ezeket a képeket. Ezt a restaurálást Szabó Tamás restaurátor végezte, aki így módon kapcsolatba került az egész Joachim életművel, és ő elkezdte ezt kutatni, és hát ahogy itt teltek az évek, formálódott, hogy mindenféleképpen egy kiállítás formájában kéne bemutatni Joachimnak a művészetét, mert hogy ez kifejezetten érdekes, és nem csak arról van szó, hogy ez itt a szegedi illetősége folytán, hiszen Joachim Ferenc Szegeden született, és sokat is élt Szegeden, hanem is a teljes életét. Nyilván itt lenne ennek a helye, itt a múzeumi anyagra is alapozva, de az a helyzet, hogy az életműve azért több, mint helyi jelentőségű, és itt egy olyan művészről van szó, akinek abszolút helye van a magyar nemzeti panteonba is, festészeti panteonba is. Hogyha itt ezt tovább gombolítjuk, akkor én elsősorban kortárs művészettel, meg 20. század második felében foglalkozom, de egy hagyatéknak a kutatása kapcsán kerültem kapcsolatba Joachim Ferenccel, történetesen egy Szirének című egyik alkotásával. Ez is 2 évvel ezelőtt volt körülbelül, és elkezdtem kutakodni utána a neten, hogy mit lehet neten meg digitális forrásokba beszkennelt újságok között találni róla. És akkor lettem rá figyelmes, hogy Szabó Tamás ez ismeri az életművet, akivel én régebben kapcsolatban voltam egy más, hogy miért elkezdtünk levelezni, és kiderült, hogy ő nem csak hogy ismeri a Joachim életművet, és tud segíteni abba, hogy ezt az adott képet valahogy elhelyezzük az életműbe, hanem kiderült, hogy itt készülődik egy kiállítás is, és különböző csavarok révén én is társkurátorává váltam ennek a közös kutatásnak, meg közös kiállításnak, úgyhogy végül együtt jegyezzük mind a katalógus, mind a tárlatot, ami most nyílt meg pénteken.
Ahogy már ugye korábban említésre került, a kiállítás elnevezése a Holdfény impressionistája lett. Kicsit legyen kedves arról mesélni, hogy minek köszönhető ez az elnevezés.
Ez a Holdfény impressionistája megközelítés, ez az én veszőparipám, meg az én mániám, ha tetszik. Abból indul ki, hogy a Joachimi életmű az valahogy nagyon is az impressionizmushoz kötődő, az impressionizmushoz köthető. Ugyanakkor, hogyha becsukjuk a szemünket, és azt mondjuk, hogy impressionizmus, akkor a szemünk előtt ilyen napsütötte, zöld, ragyogó mezők jelennek meg, pipacsokkal, szép kék égbolttal, tehát egy ilyen intenzív nyári táj, ami karakteres, egyértelműen része az impressionizmusnak, de közben van az impressionizmusnak, ami hát végül is különböző légköri jelenségeket, optikai látványokat elemezte, és egyáltalán nem csak a verőfényes napsütéssel foglalkozott, hanem ködös világokkal is, akár éjszakai jelenteket, téli jelenetekkel is nyilván, tehát azért ismerjük Monet-nak a nagy katedrális sorozatát, ami mindenféle napszakban megörökíti a Rueni katedrális, sőt, hogyha tovább megyek, azt mondom, hogy Monet-nak az impressionizmus mozgalmának nevet adó festménye, az az Impresszió a felkelő nap címet viselő 1870-es években készült alkotás, az a Normandiában készült, és egy ködös tengert ábrázol, ahol épp egy piros nap felkelte látható, tehát abszolút nem egy ilyen vidám pacsirta szóval teli napsütötte, döngicsélő méhecskékkel tarkázott domboldalt látunk, hanem egy egész más ilyen színhatást, meg hangulati tényezőt. Tehát ez része az impresszionizmusnak, még ha nem is a leglátványosabb része. Sőt, hogyha ezen túlmegyünk, akkor azt látjuk, hogy valamikor az 1890-es éveknek a derekán, itt már közeledünk a századforduló kicsit borongós, dekadens, szecessziós életérzéséhez. Itt megjelenik a párizsi kúrens menő festészetbe egy nagyon markáns éjszakai tónus. Tehát így lefolytódnak a színek, azok az élénk tarka a korábbi színpalettáknak a helyét egy ilyen kékes, éjszakai, misztikusabb, sejtelmesebb színskála veszi át. Itt sok-sok művész lehet említeni, talán kevésbé ismertek ebből a századfordulós francia világból. Aki mondjuk jellegzetes, vagy a magyar közönség számára jobban ismert ezekből, azok a pár magyar művész. Itt például Medgyászkira gondolhatunk, vagy a korai Ripley Rónaira, aki mielőtt ilyen tarka, híres kukoricás képeit megfestette volna, ő Párizsban ilyen nagyon redukált színvilágú művekkel futott be. Ez a viszleri festészeti megközelítéssel, fekete öregasszonnyal, szürkés képekkel, pasztelképekkel, egy-két színben álló képekkel. Tehát, hogy létezett ennek a furcsa éjszakai szimbolista festészetnek egy nagy kurrens trendje az 1900-as, vagy 1890-es éveknek a közepén Párizsba, és Joachim igazából ehhez csatlakozott be. És ennek nincs igazán neve a magyar művészet történetbe, vagy nem, hogy igazán is egyáltalán nincs neve, vagy szóval erre nincsen szó, nincs kifejezés. A magyar festészet, ugye itt a modern festészet Nagybányából jön ki, ahol meg abszolút ez a napfényes, vidám nagybányai domboldalak szerepelnek. Ez a kötlő, misztikusabb, korábbi, kicsit korábbi festészet, ez csak elvétve jelenik meg, és nekem az a, hogy hát azt tudom, a közös itt meglátásunk, hogy kicsit megkésve, de az 1905-ben Párizsba érkező Joachim Ferenc ehhez a tendenciához talál kapcsolódási pontokat. Nem tudjuk pontosan, hogy kinek a személyében, mert vannak itt figurák, akik hasonló képeket festenek, mint Joachim, hogy ő mikor és hol találkozott velük, azt nem tudjuk. Feltételezem, hogy nem is személyes találkozásról van szó, szóval egyszerűen látta a kiállításokat, a nagy csoportos kiállításokat, vagy egyéni kiállításokat is beleszeretett ebbe az irányzatba, ez állt hozzá igazán közel, és ebbe a holdfényes impresszionizmusba indult el az útjára. És az külön érdekes ebben, hogy ez egy egyedi dolog, tehát ez a hang nem létezik a magyar festészetben, pláne nem ilyen töményen és karakteresen. Különböző késő impressionista dolgok, azok természetesen vannak. Hát a nagybányai festők közül sokan megpendítették az impressionizmust itt a évtizedekkel megkésve, tehát azután, hogy az impresszionizmus újdonság volt Franciaországban, de hát itt nem tudom, Csok Istvántól kezdve akár Színyeig, a Kései Színyeig, itt születnek Magyarországon az impresszionista képek, ebben a napsütötte impresszionizmus szellemébe. Joachim is csinált ilyeneket, természetesen napsütötte kerteket, meg szegedi parkokat, ebből jó pár látható a kiállításon, de ami ő igazán egyedi az ő festészetében, az, ahogy ő rátalált erre az éjszakai tónusra is, és azt teszi őt teljesen különlegessé.
És hát, ahogyan is mondta Joachim munkásságát, ha mondhatjuk így, akkor méltatlanul elfelejtették, és talán az utóbbi időszakban, az utóbbi években kezdték el újból felfedezni. Egy kicsit legyen kedves mesélni először a művész életének korai szakaszáról, hogyan alakult az ő pályája a világháborút megelőző időszakban.
A fiatal Joachim az itt-ott tanul, szorványos adataink vannak róla, hogy Pesten is képzi magát, kicsit külföldön is képzi magát, de tulajdonképpen egyetemen Párizsba talál el, itt 1905-ben, Párizs ekkor a modern művészetnek a pezsgő metropolisza, minden valamire való modernitás iránt legalább egy kicsit is érdeklődő művész az ide gyűlik, Kelet-Európából és de a világ minden pontjából. És ide kerül Joachim, és itt ilyen szabadiskolákba, képzi magát. De Párizs az egy olyan intenzív terep volt ekkoriban, hogy ott látni kellett a kiállításokat. Ott folyamatosan mentek egymás mellett a különböző nagycsoportos, gigantikus szalonkiállítások, ahol minden ott volt, a hagyományosabb, konzervatívabb akadémikus képzéstől a modernségnek minden regiszteréig, ott mindent meg lehetett találni. A modernek azok az őszi szalon, meg a független szalonnak a tárlatai nagycsoportos gyerekszemlén gyűltek össze. Ezeket látogatja Joachim is, sőt 1913-ra már ki is állíthat a függetlenek szalonján. Eddigre ért be az ő éjszakai ilyen holdfényes impressionista stílusra, egy nagy éjszakai ilyen kikötői jelenetet állít ki. Nagy sikerrel teszem hozzá, tehát a sajtó nagyon pozitívan ír róla, kiemelve a nagy tömegből, és egy, hát elindulhatna itt egy nagy sikeres pályafutás erre építve, erre alapozva, ha nem 1913-at írnánk, és nem jönne keresztbe az első világháború, lehetetlenítve el az ő jelenlétét Párizsban, nyilván hazamegy, harcolni fog, tisztként vesz részt a háborúkban, Balkánt járja, ott is festeget, ott is dolgozik, de hát azért az egész más háború közben festegetni, mint minden energiájával az embernek a művészete kiteljesítésén dolgozni. És utána a tanácsköztársaság ideje, akkor neki valami Szegeden egy kis kezdeményezésben benne van, de hogy nem igazán talál magára. A 20-as években még izgalmas és eredeti jó képeket készít, ennek az holdfényes impressionizmusnak a farvizén haladva, újra eljut Franciaországba, több helyen mozog, jár a Nyugat-Európába, születnek nagyon izgalmas, szép képei, de azért az az igazi ambíció, egyediség és izgalom, ami az ő indulását jellemezte, ami tényleg egyedivé teszi, tehát ő nem egy kismesternek indult, hanem egy nagyon eredet és nagyon igazi, nagyon komoly magyar festőművésznek indult. Ez valahogy ott gellert kap, és mindenféle magánéleti krízisek is követik, ez volt neki ideg összeomlása a 30-as években, próbál a felszínen maradni, eltartani a családját, így úgy ilyen-olyan vállalkozásba kezdeni. Aztán a vészkorszakban itt a családjában vannak zsidó származású személyek, amiatt hurcolják meg őket, és van kitéve üldöztetésnek, és hát arról meg már nem is álmodhat itt 45 után, hogy a szociálvilág az őt a kebelére ölelni. Tehát egy hosszú és küzdelmes életet tudhat magáénak, amiben csak a legkorábbi években vagy egy évtizedben volt lehetősége megmutatni, hogy ő mire lenne képes. Ez az a korszak, amiért igazán tudunk lelkesedni, ez az, ami ezt az éjszakai impressionizmus, vagy holdfényes, nokturnális impressionizmust képviseli, illetve van egy másik ilyen finom fonál, amit ebbe be lehet fonni a hatásoknak a szöttesébe, az a naív festészet. Tehát látni kell, hogy valamikor 1910 környékén nem csak a kubizmus indul el, mint legfrissebb izmus, a kicsit korábban a fóvizmus, a vadaknak a festészete, amely izmusok az afrikai művészetnek, a törzsi művészetnek a primitív, ilyen nyers, antiklasszikus kifejezésmódját favorizálják, és annak a szépségét fedezik föl, és emellett felfedezik a naív festészetnek a szépségeit, és ekkor fut be Henri Rousseau, a Vámos Rousseau, az első igazán híres naív művész. És meggyőződésem, hogy Joachimra nagyon hatott ez a naív primitivizmus itt 1910 környékén Párizsban, és ez nagyon része az ő kifejezésmódjának, emellett a holdfényes impressionizmus mellett. És azt gondolom, hogy ez hátráltatta az ő befuttását a későbbiekbe, vagy emiatt van az, hogy őt így átnéztek rajta a későbbi évtizedekbe. Emiatt van, hogy őt az elmúlt egy-két évtizedben nem fedezték föl. Mert ugye a naivitás az egy kétélű fegyver, az egy nagyon kiművelt és intelligens és népszerű festő, hogyha ahhoz nyúl, akkor az egy nagyon izgalmasan megpendített hangütés, amiben benne van valami archaikus egyszerűség. Ha ezt nem tudják a művészről, egy ismeretlen művésznek az ilyen képe akad a, mondjuk egy kereskedő kezébe a műtárgypiacon, akkor ő az, vagy egy múzeológusnak a múzeumban, akkor azt gondolja, hogy itt valami vasárnapi piktorról van szó, aki nem tud festeni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a túl a személyes tragédiákon, az élhetetlenségen, a kudarcokon, a történelem árapály mozgásán, ami lehetetlenítette Roachim pályájának a kifutását, a késői értékelését azt egyszerűen hátráltatta ez a naív hang, és ez az, amit a kiállításon már így ünnepelni szándékozunk, és itt az a cél, hogy az érthetővé váljon, hogy ez egy milyen friss és modern gesztus, és ez nem ügyetlenség, ez nem egy képzetlen Piktornak a bénasága, hanem ez egy olyan nyers és archaikus kifejezésmód, amivel mondjuk Picassóék élnek ott a kubizmusnak a kibomlásának az idejében.
Ha jól tudom, akkor az utolsó gyűjteményes tárlatára 1945-ben került sor a Szegedi Kultúrpalotában, és ugye egészen 1964-ig élt, és gondolom életének az utolsó 20 éve sem telt el anélkül, hogy ne alkotott volna, csak ahogy ön is említette, nyilván a rendszer miatt nem tudott annyira kibontakozni ismét.
Így van, tehát, hogy nem, tehát ez a késői korszak sem egy, hát messze nem egy diadalmenet a számára, sőt, tehát azért durva elfeledettségben hal meg, van egy interjú a Czóbel Bélával, aki őt ismerte a párizsi évekből, ugye Czóbel ünnepelt ilyen művészfejedelem 70-es években, és egy szegedi kiállítása kapcsán kérdezi a Czóbel, hogy egyáltalán éle még ez a Joachim, aki neki valami régi barátja volt, és ez persze nem él már rég, de hát fogalma sem volt róla, mert egy mínuszos hírse volt ez a sajtóba, és senkit nem érdekelt, hogy szegény Joachim távozik az élők sorából. És igen, az utolsó kiállítás a 45-ben van, ott a Szegedi Kultúrpalotában. Fiatalon először nem tudott ott kiállítani, de aztán a múzeummal jobbá vált a viszonya, ugye sok képét megvásárolta a két világháború között a múzeum, úgyhogy azok akkor kerültek be a gyűjteménybe, a törzsgyűjteményben, és azért törződtek meg így ebben a formában, hogy volt mit felfedezni, volt mit előszedni. Úgyhogy ez hosszú évtizedekig senkit nem érdekelt, vagy nem foglalkoztatott, hogy itt vannak ezek a Joachim képek. Én azt gondolom, hogy most eljött itt a Joachim reneszánsznak abszolút az ideje, és hogy ez a kiállítás és a hozzá készült katalógus az bemutatja, hogy ez egy nagyon egyéni hangú művész, aki nem csak egyéni, de egy nagyon minőségi és kvalitásos hangot ütött meg a 20. századi, korai 20. századi modernizmuson belül. Egy olyan új hang, amit érdemes beleilleszteni a modern magyar 20. század elejé művészetnek a nagy szimfóniájába, és az egy külön izgalmas dallamot képvisel benne.
Legyen kedves összefoglalni, hogy mit láthatnak azok, akik ellátogatnak erre a tárlatra, milyen típusú festményekkel ismerkedhetnek meg pontosan.
Az volt a célunk ezzel az életmű kiállítással, hogy Joachimnak az egész munkásságát bemutassuk. Ugyanakkor kétségkívül tény, hogy itt az életmű elejére esik a fókusz, hiszen azt látjuk a legminőségibb és legkiemelkedőbb korszakának. Tehát itt az első világháború előtti, körüli, 20-as évek elejé alkotások, amik a legnagyobb súllyal szerepelnek. Vannak közöttük az éjszakai holdfényes impressionizmust képviselő alkotások, tengerparti Marseille, a Rivierának a világa, holdfénynél, halászcsónakokkal. Megjelenik az ilyen tőrölmetszet idei igazi impressionizmus is, napsütötte parkokkal, rózsalugasokkal, őszi, de szintén napsütötte szegedi parkokkal, meg kertekkel. Az is egy hangsúlyos része a kiállításnak, egy-két életkép is ebből a korszakból, például a híres Kapálók 1910-ből, az egyik legkorábbi főműve, hatalmas alkotás, lilas, kékes naplementében tótasszonyok, parasztasszonyok krumplit forgatnak ki. Ez egy nagy felfedezése a kiállításnak, ez az alkotás ugyanis festőjét elvesztve, lajstromozás nélkül hányódott a múzeumban, és most ez előkerült, és a szervesült végre ismét az életműbe. De láthatunk még a korai alkotásokon kívül portrékat, hiszen portrékat is készített, akár megélhetésből. Láthatunk a háború során Albániában, vagy a Balkánon készült tájképet is tőle, illetve egy külön kis blokkocskát kap az öccse, Joachim József, aki jóval fiatalabb volt nála, jóval klasszikusabb iskolákat végzett, kevésbé izgalmas, jóval kevésbé izgalmas és eredeti az ő művészete, de hát mégiscsak fontos, hogy lássuk az ő helyét is ebben a történetben, sőt, hogy szétszálazzuk egymástól ezeket a sztorikat, szétszálazzuk a műkereskedelemben gyakran összekeveredő két Joachimot, tehát az, hogy rá van írva egy képre egy Joachim, az még nem jelenti, hogy egyik vagy másik, most már a kiállítás után elválik egymástól végre ez a két életmű, és nem lesznek összekeverve a továbbiakban.